6 óra 38 perc. Jelenleg kétféle háború zajlik Mexikóban. Egy a kartel és a hadsereg között, és egy a magánkartelen belül, bár erről egyelőre nincsenek biztos információk. A helyzet mindenképpen feszült, miután az egyik vezető drogbáró megölése erőszak hullámot indított el több nagyvárosban. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint kevés az esély az eszkalációra. Ha kikiáltják a kartelek új vezetőjét, az erőszak is lecsillapodhat. Rejle Zsoltot Kovács Gergő kérdezte a részletekről.
Pillanatok alatt lángba borult Mexikó, miután hát amerikai titkosszolgálati segítséggel is, de végül is sikerült megtalálni az egyik legkeresettebb drogbárót, aki hát aztán halálos sebeket is kapott, kórházba került és végül elhunyt. Amit a hírekben látni és a hivatalos kommunikációban, az csak a jéghegy csúcsa, és valójában nagyobb a káosz, mint gondolnánk ott a térségben?
Én azt mondom, hogy valószínűleg nem. Eleve emlékeznünk kell, hogy Mexikó egy óriási ország. Tehát azok a videók, amiket látunk, az egy fél tucatnyi városra vonatkozik csak a sok ezerből. Igaz, hogy ebből vannak nagyobb városok, mint például Guadalajara, Jalisco fővárosa, de én bízom benne, hogy ez a konfliktus, ami most kialakult, ez viszonylag rövid időn belül lezajlik.
Tehát azt még túlzás kijelenteni, hogy polgárháborút indíthat el, viszont azért így ránézésre eléggé súlyos következményeket azért mindenképpen elindíthat ez a folyamat.
Polgárháborúról semmiképpen nem beszélnék, tehát itt kétfajta háború zajlik, az egyik a kartel és a hadsereg között, a másik pedig elképzelhető, de erről még nem hallottam riportot, hogy magán a kartelen belül. Ugye, ha jól emlékszem, 2019-ben, amikor elkapták a másik kartelnek, a Sinaloa kartelnek a vezetőjének a fiát, a köpcösnek a fiát. A köpcös az ugye már New Yorkban van börtönben, és azóta a fia is. Amikor őt elfogták 2019-ben, akkor kitört gyakorlatilag egy háborús szituáció Észak-Mexikóban, Sinaloa államban, és olyan súlyossá fajultak a dolgok, hogy a hatóságok úgy döntöttek, hogy szabadon engedik a fiatal embert. Ilyen szintű agresszivitást még nem tapasztaltak szerintem Jaliscóban, illetve a környező államokban, de elég félelmetesek a képek, igen, amik megjelennek, de ez polgárháborúról nem beszélhetünk.
Mit kell tudni egyébként előre a drogbáróról? Ő hogyan élt, és egyáltalán mi buktatta le őt? Mert hát azért az nem úgy megy, hogy csak úgy a bokorból elő bukkan egy drogbáró, tehát valahogy a nyomára akadtak, gondolom én.
Igen. Mint a legtöbb vezetője a drogkarteleknek, elég szegényes háttérrel rendelkezik, tehát egy szegény családból. Korábban rendőr is volt Mexikóban, tudni kell, hogy nem összehasonlítható egy európai és egy mexikói rendőr. Amikor én még ott laktam, 2000-es években, 18 évet éltem Mexikóban, egy átlagos utcai rendőrnek 3 hét a kiképzés. Utána fegyvert kap, és gyakorlatilag teljes hatalma van a rendőri feladatok ellátására. Ő is egy ilyen figura volt, szegény családból származott, és megismerkedett ő a szerelem lévén. Ez érdekes, mert a szerelem lévén került a drogvilág közepébe, és amiatt halt is meg valószínűleg, hiszen úgy tűnik, hogy tudták követni a mozgását, és éppen egy szerető buktatta le, és így jutottak a nyomára, valószínűleg amerikai segítséggel, vagy műholdak segítségével beazonosították a helyét, és így tudták megtámadni a helyet, ahol bújkált.
Az ő személye mennyire formálta át a szervezett bűnözést Mexikóban?
Azt mondom, hogy olyan szempontból forradalmi volt, hogy nagyon fontosnak tartotta a PR-t. Tehát tudatosan marketinget használt a karteljének, a Jalisco új generációs kartelnek a promóciójára, akár pozitív, akár negatív elemeket tartalmazva. Tehát ő ezt felismerte, és gyakorlatilag a társadalomban, abban a színben, ahova ők bejutottak, de megint nagyon nagy mennyiségű szegény emberről beszélünk Mexikóban, a szegénység dominálja azt mondom 60-70%-át a lakosságnak, tehát köztük élnek, köztük mozognak általában, és közülük származnak leginkább a kartel tagok, és egy tudatos PR-ral működött a társadalomban. Egy ilyen több kartelen is megfigyelhető, egy ilyen Robin Hood-os attitűddel, gyakorlatilag az állam az államban, vagy sebb ezt próbálják elérni ezeknél a társadalmi rétegekben. Többé-kevésbé működik.
És az ő likvidálásához egyébként Donald Trumpnak és az ő nyomásának gyakorlatilag nagyobb köze is volt, mint mondjuk a mexikói elnöknek? Tehát ő most ebben a helyzetben mit tud mondani, tenni? Nincs is annyira köze hozzá? Ő mossa kezeit és kész?
Nem moshatja a kezeit. Ugye amikor Trump elnököt beiktatták másodjára, elég hamar kifejtette, hogy véget akar vetni elsősorban a fentanil származékoknak, illetve a magának a fentanil csempészésének az Egyesült Államokban, és részben ezért meghirdették azt a rendeletet, ami terrorszervezetekként nyilvánítja a mexikói kartelek legtöbbjét, és elhangzott egy olyan kijelentés is a szájából, hogy amennyiben Mexikó nem tud hatékonyan fellépni ezen kartelek ellen, akkor az Egyesült Államok kezébe veszi a kezdeményezést. Jelentsen ez, amit jelent, tehát a mexikói elnök vissza is utasította ezeket a szavakat, és kijelentett, hogy Mexikó egy szuverén ország, és ide nem léphetnek az amerikai csapatok. Valószínűleg van egy nagyon nagy nyomás a mexikói kormányzaton, hogy érdemben lépjenek fel a kartellek ellen, viszont amint fellépnek értelemben a kartell ellen, akkor gyakorlatilag elindul egy erőszak hullám. Ez kimutatható. 2006-ban indult el a háború a kartellek ellen az akkori mexikói elnök parancsára, és mondjuk úgy, hogy nagyon megnőtt a civil áldozatok száma is ennek következtében, ekkor vonták be a hadsereget is nagyobb mértékben a kartellek elleni háborúba. Tehát amikor az állam mond erőszakot alkalmaz a kartelleken, a kartell vagy védelmi okokból, vagy pedig bosszúból, jelen esetben ez zajlik Mexikóba, beindul egy agresszió. Még azt megértem, érdekes lesz a tovább hogy az öröklés hogyan fog lezajlani a új generációs Jalisco kartelben, mert hogyha ez egy gyors, sima folyamat lesz, akkor valószínűleg az agressziónak is hamar vége lesz. Ezek mondjuk úgy, hogy üzleti birodalmak, és az üzletre kell, hogy fókuszáljanak, tehát nekik ez veszteség, kiesés, amikor ez a polgárháborúhoz hasonló momentumok zajlanak az utcán. Abban az esetben, amikor nem tudnak megegyezni, illetve fragmentálódik, szakad a kartel, akkor egy hosszabb távú erőszak lesz várható. Ez történt Sinaloában már kétszer is, gyakorlatilag hónapokig nem lehet kimenni egyes városok utcáira. A hadsereg előzönli, de gyakorlatilag nem tud tevékenyen fellépni, hiszen olyan szinten jelen vannak a társadalom bizonyos rétegeiben a kartel tagok, hogy nagyon nehéz kiszűrni.
Most jelen pillanatban egyébként melyik forgatókönyvre van nagyobb esély arra, hogy lesz egy hosszabb távú erőszak hullám? Mert nyáron itt azért futballvilágbajnokságot kívánnak rendezni, ugye Kanada, Egyesült Államok, Mexikó közös rendezés, és azért ez biztonsági kockázatoknak a kérdését is felveti. Persze volt már világbajnokság Mexikóban, tehát lehet azt is mondani erre, hogy ez nem olyan rendkívül dolog még most. Ebből a szempontból mennyire érdekes ez?
Ez azért érdekes, mert kifejezetten most az atrocitások azok Guadalajarában is, és a környéken is zajlanak, már pedig Guadalajara az egyik legnagyobb város Mexikóban, az igenis helyt fog adni konkrét meccseknek a futballvilágbajnokság alatt. Ugye hát ez nyáron lesz, tehát addig azért még van egy jó pár 3-4 hónap, és én nagyon bízom benne, hogy addigra elcsendesednek itt az indulatok. Ahogy mondom, hogyha a kartelnek sikerül, mondjuk úgy, hogy békés folyamattal a hatalmat áttenni az utódra, ki lehet egy családtag, vannak nevek, akkor ennek hamarosan vége lesz. Hogyha azonban szakad a kartel, akkor valószínűleg belső harcok fognak ezeken a környékén kialakulni, és ez akkor már egy érdekesebb szituáció lesz, hogy ez hogyan befolyásolja majd a világbajnokság helyszínét.
A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját, Reizsel Zsoltot hallották. Folytatódott a hazai turizmus jó teljesítménye. Januárban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 100 ezer vendég, 2 millió 400 ezer vendég éjszakát töltött. A vendégszégek száma több mint 5, a vendég éjszakáké 3,6%-kal volt magasabb. Több volt a belföldi és a külföldi vendég is. Egyébként a régiók közül a talpraállás jeleit mutatta Pécs-Villány térség. Somjai Zoltánt, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökét is Kovács Gergő foglalt.
Ekkora mértékű bővülés az elmúlt évek első hónapjaihoz képest jónak számít, vagy ez olyan átlagosnak mondható?
Én úgy gondolom, hogy átlagosnak mondható, azért pontosítsunk, mi a szállodaszövetség részéről csak a szállodai adatokat vizsgáljuk sokkal mélyebben, tehát azok a százalékos adatok, amikről konkrétan tudok beszélni, de én úgy gondolom, hogy hát minden év kezdett, szoktuk mondani, ugye ez nálunk az utószezon, és ez mondhatjuk ezt ilyen bevezető lassú futásnak.
A külföldi vendégeknek mennyire kedvelt célpont így évelején Magyarország? Mit mutatnak ebből a szempontból a számok?
Még mindig úgy gondoljuk, hogy a árérték arányban Budapest és az ország is, csak értelemszerűen Budapest a vezető turisztikai célpont, az még mindig kedvező a külföldi vendégek számára, mint hogyha adott esetben valami konkurens országot vizsgáljuk, vagy várost.
Ezen kívül vannak még népszerű célpontok, itt például Pécs Villány turisztikai térségben több mint 20%-kal nőtt a belföldi vendégek száma tavaly januárhoz képest, tehát azért azt lehet látni, hogy nem csak Budapestet részesítik előnyben. Mi lehet az oka, hogy ez a Pécs Villány térség mondjuk ekkorát tudott bővülni?
Hát gondolom, voltak olyan események, amikre a január hónapban fókuszáltak, és akkor ennek megfelelő marketing hátteret adva ez szöllendítette ezt a régiót. Hozzáteszem, hogy azért sajnos ez a Pécs Villány régió az elmúlt időszakban azért nem teljesített fényesen az ország átlagát tekintve, úgyhogy ez egy áldásos és nyilván üdvözlendő állapot, hogy 26 januárjában ekkora a növekedést tudtak produkálni.
Miért nem teljesítettek ők fényesen?
Hát mert ez a régió úgy összességében mindig egy kicsit le van maradva. Mi a szállodaszövetség részéről ugye 6 régiónk van, ez a Pécs-Villány régió az egyik, amelyik általában nem túl jól teljesít, és a másik az pedig az észak-keleti régiónk.
Na most januárban azért volt itt egy nagyobb havazás, amit évek óta nem tapasztalt az ország, és azért ez több hétig eltartott, kisebb-nagyobb mértékben. Ez meglátszott a turizmusban?
Hát a számok nem ezt mutatják. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért ez annyira nem vetette vissza a turistákat, hogy mint Amerika általában mutatja, azon mégiscsak növekedést tudom mutatni az ország turizmusa.
Ez részben ennek is köszönhető egyébként ez a növekedés?
Én nem gondolom, hogy Magyarország hó szempontjából destináció lenne. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akkor tudnak az emberek jól utazni, hogy most ez külföldiek szempontjából, vagy a belföldiek szempontjából jobban kiválasztott hónap volt a január, így hétvégi utazásra, azt megint csak a növekedésből tudjuk látni.
Egyébként magának a turizmusnak a motorját azt alapvetően is egész éves trendek alapján is a külföldiek adják, és ez kimondottan igaz itt az évelei időszakra is, januárra is?
Hát attól függ, milyen desztinációról beszélünk. Nyilván egy Budapest desztinációban elsősorban a külföldi turisták jelentik ezt. Az ország és a belföldi turizmus a szempontjából vannak olyan desztinációk, és ezek elsősorban a fürdővárosaink, ahol nyilván magasabb a külföldi turisták aránya, de összességében azért a belföldi turizmusnak még mindig a belföldiek, tehát a magyarországi utazók a mozgatórugói.
Most mind a belföldiekre, mind a külföldiekre rákérdezve, van abban viszont változás, hogy ezen adatok alapján, hogy mondjuk hosszabb vagy rövidebb időre mennek el, vagy foglalnak szállást?
Hát itt a vendégészakák és a fogantság aranyát lehetne vizsgálni. Én úgy gondolom, hogy ez most nem nagyon volt jellemző, hogy itt az átlagos tartózkodási idő az hosszabb lett volna, mint akár a korábbi időszakokban, vagy akár hogyha januárt nézzük 25-ben, ugyanazt az időszakot vizsgálva.
Hamarosan már azért látszik a jó idő, vagy látszanak a naposabb időnek a jelei. Valószínűleg egyre többen fognak adott esetben elmenni, elutazni ebben a tavasztól, mondjuk nyár végéig, őszeleig tartó szezonban. A munkaerőhiány mennyire nagy probléma most a szállodáknál, éttermeknél?
Én azt mondom, hogy ez most már szinte egy ilyen állandósult állapotunk van. Nyilván, ahogy érkezik a szezon, és itt leginkább a nyári hónapokról beszélünk, ott ez azokon a szolgáltató helyeken, és legyen ez adott esetben csak szezonra kinyitó szálloda, vagy szezonra kinyitó étterem, ez mindig jobban megszívja a munkaerő piacot, és akkor az, amikor megjelenik a munkaerő hiány, vagy sokkal jobban, fajsúlyosabban látható, hogy hiányoznak az emberek a piacon.
Itt a januári számokban van valami meglepő, vagy olyan adat, ami esetleg kiugró volt, és amiről nem beszéltünk még itt?
összességében volt egy 6,4%-os növekedésünk előző év azonos időszakához viszonyítva, ugyanakkor meg az árunk az 96,7%, tehát ott van egy 3,3%-os csökkenés. Nagy valószínűleg ezt a növekedést, amit foglaltságban a vendégészakák számában látunk, ezt az alacsonyabb árral értük el. Tehát a piacon különböző szállodák, különböző marketing stratégiával a háttérben valószínű, hogy egy kicsit leáraszták magukat, összehasonlítva a tavalyi év azonos időszakához képest. Ugyanakkor viszont azt látjuk, hogy a teljes bevételre vonatkoztatott egy szobára eső bevétel, az meg azért sokkal magasabban nőtt. Ott 8,6%-os növekedésünk van, amiből azt lehet kiolvasni, hogy a szállodán a szobai értékesítésen kívül az egyéb szolgáltatásoknak az értékesítése viszont az emelkedett. Úgyhogy ez megint csak egy áldásos állapot. Ezek nyilván lehetnek éttermi bevételek vagy banketbevételek a szállodában, de azt mutatja, hogy azért a plusz szállodai bevételen kívül a plusz költések azért növekedtek.
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökét Sömmé Zoltánt hallották. Zene, közlekedés, Étkó Frissi.